Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyelsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Köszönjük a kedves hallgatókat, jó reggelt mindenkinek, 8 óra 11 perc van kedden, október 22-én, amikor is szól a Millás reggelit a Rádió Café 98.0-án, és itt van Katrendre.
És Gede Balázs is.
És a kedves hallgatók is, akik írnak nekünk mindenfélét. Mindjárt nézem, hogy közlekedési infó van-e, ugye, mert több helyen is azt írtátok korábban, hogy problémás, tehát az M0-ás biztos, csak gyanítom, nem írjátok meg.
Az biztos, így van.
Mert hogy ott ugye van egy sáv elhúzás, ott megint felmartak egy külső sávot az M1-es irányába, ugye az M5-ös felől, és az biztos, hogy problémás. Gézu írt megint, azt mondja, létezik Facebook csoport, akik végignézték a sátán hangot.
Igen, sok érdekes Facebook igen. Csoport létezik.
Én egy valakit ismerek, aki végignézte a sátán hangot moziba.
Ja, a moziba, ráadásul moziba, nem ott van, mert nem. Akkor ott be lehet hújni közben.
Be lehet hújni, lehet jönni, menni, akkor biztos, hogy egész napos program lesz, gondolom, uh-huh. Az annyi, mint egy műszak, uh-huh. Amit lehúzol a munkahelyeden. 7 óra, vagy 7 és fél talán a vetítési idő. Nem, azt moziba kell, de azt hiszem, hogy egyébként ott is van szünet. Ketté van.
Hát bár nyilván.
Szedve minimum, mert nyilván. Azért nagyon hosszú. Igen, és hát körülbelül ennyi.
Érkezett igen. Egy ilyen a Messengerre, mert valaki Messengerre is ír nekünk, illetve hát folyamatosan Gábor odaír. Lionel Richie, de miért? Írja. Ezt a koncertszervezőket kell
igen,
megkérdezni.
Jövőre lesz Lionel Richie koncert, ugye arra, annak az apropóján, vagy arra reflektárva írhatott ott a...
És remélem a Hello című számmal kezdi az különben...
Mi? Ja...
Hello, itt vagyok.
Nem tudom, azzal kezdeni kell? Vagy
nem
vagy,
tudom, szerintem azzal kezdeni be, kell.
Vagy, amikor a hangulat már fokod, bár arra nem tudom, hogy lehet fokozódni a Hello-ra. Ugye az kicsit lassú. Na mindegy, majd aki,
hát arra majd aki arra elmegy rá, a
aki elmegy rá, majd beszámol annak idején róla. Na, viszont most más témánk jön.
Mondja meg a kapitánynak, szálljon le sürgősen. A beteget kórházba kell vinni.
Kórházba? Miért? Mi az?
Egy ház betegeknek, de ez most mellékes.
Millás reggeli.
Na, és itt van velünk a stúdióban Schiller Márka, Schiller Autócsalád stratégiai és marketing igazgatója. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
És természetesen, mivel mással, mint a csomó bivájt is hírrel készültél nekünk, például azzal, hogy megérkezett Magyarországra a bivájti plug-in hibrid Super DM technológiája.
Na ez mi?
Na igen, tehát, hogy a BYD-nál ugye sokan gondolták azt, hogy ugye csak és kizárólag elektromos autókat forgalmaz, meg állít elő, holott egyébként 2008-ban a világ első plug-in hibrid autóját ők helyezték közforgalomba.
Ők ezzel indítottak. Így,
hát
és aztán
ez, tehát, hogy úgy volt, hogy ugye ez volt elektromos fronton
az
első újításuk.
Az első, igen, mert volt.
Tehát ugye az F3 DM nevezetű csoda volt, az ugye csak Kínában volt kapható, és gyakorlatilag 2008-ban az volt a világ első plug-in hibrid közforgalomban levő autója, és onnan nőtte ki magát mára odáig ez a dolog, hogy ugye az elektromos modellekkel érkeztek meg Európába.
Is mert ugye mindenki hozzájuk köti, hogy...
A Toyotának ugye a hybrid először. Prius, ugye ez egy, aha, az egy igen. Hamisítatlan és elvehetetlen kvázi ugye trófájuk, hogy a Prius ugye az 97-ben került közforgalomba, az első belőle, tehát hogy az hybrid fronton ugye
hybrid
az első volt,
az első, a
viszont plug-in
az
hybrid
első.
Fronton ugye
ja.
A BYD.
Jó, oké. Okay.
És ugye úgy, ahogy építkezett a cég, mert ugye a BYD úgy építkezett, hogy fölvásároltak különböző részlegeket, mert ugye nem úgy volt, hogy most ők építettek valami, gondolom később építettek is valami új csarnokot maguknak, de alapvetően elkezdtek fölvásárolni, és úgy jöttek ezek a technológiák?
Hát a plug-in hibrid az ugye már kvázi egy saját fejlesztésük volt. Ugye az autóiparban ők 2003-ban szálltak be, amikor igen egy felvásárlás útján kerültek bele gyakorlatilag ebbe az iparágba. Ugye 95-ben paksi gyártásra alapultak, és akkor 2003-ban jött hozzá az autóipar, és az első saját fejlesztésű autójuk az 2005-re tehető, tehát ott azért volt 2 év, amikor még ugye az előző gyártónak az autóival operáltak, illetve azért ugye nyilván egy K plusz F időszakot is ugye igénybe vesz a történt, és 2008-ban pedig ugye már egy plug-in hibridet tudhattak magukévá, aminek ugye az az eredménye, hogy ugye ezt a technológiát az évek alatt csiszolták, és gyakorlatilag a mostani, ez a Super DM, ezt kibontva dual módnak kell érteni, hogy ugye szuper dual mód, aminek az a lényege, hogy gyakorlatilag az autó az elektromos hajtást részesíti előnyben, és attól függ, hogy kétkerekes vagy négykerekes verziójú, most például a CLU esetében, ami most ugye elérhető ezzel a hajtáslánccal újonnan, attól függően van egy vagy két villanymotorja, és ugye egy 1,5 literes, négyhengeres benzinmotor is van az autóban.
Hogy azt részesíti előnyben, ez mit jelent? Tehát az autó intelligensen választja ki, vagy pedig te?
Intelligensen. Tehát te is tudsz ugye üzemmódot meghatározni, de alapvetően ugye mindig az elektromos hajtást használatát részesíti az autó előnyben. Aminél itt ugye az van, hogy van egy 18,3 kWh akkumulátor az autóban. Ez, hogyha csak a pusztán elektromos hatótávot nézzük, ez felszereltségtől függően, tehát attól függ, hogy kétkerekes vagy négykerekes a verzió, 70 vagy 80 km pusztán elektromos hatótávra teszi képessé ezt az autót, viszont alapvetően ugye a teljes használata közben az elektromos motort részesíti előnyben, és kvázi ugye a benzin motor az besegít. Ennek köszönhetően ugye egy nagyon alacsony üzemanyagfogyasztást tesz ez elérhetővé. Másrészt a kétkerekes verzióval több mint 1080 kilométert is meg tud akár tenni egy feltöltéssel.
Na, ezt
és egy
teleüzemanyagtartálja. Nekem ugye mindig az a kérdés ilyenkor, hogy hát autópályán nem a legjobb ugye az elektromos meghajtás, mert hogy lényegében nincsenek ezek a fékezgetések, visszatöltés, ilyesmi, hogy ilyenkor mit csinál? És hogy amikor az nekem az lenne a logikus, ilyen egyszerű paraszt logikával, hogy bejön a városba, akkor ott elindítja úgy, hogy ott pusztán elektromosan közlekedjen, de hogyha érzékeli, hogy én mondjuk 90 és 130 között szeretnék menni folyamatosan, egy sebességgel, mondjuk tempomattal, akkor azt nem használom el az erőforrásokat.
Hát nem teljesen, tehát ugye, hogy ugye a kettő egyszerre megy.
Értem.
Tehát ez az egésznek ugye a kulcsa nyitja, és gyakorlatilag ugye azért, hogyha már ugye a Toyotát is elkezdtük itt egy picit ugye a Prius-szal emlegetni, ugye a hibrid technológiánál is szinte ugye erről van szó, hogy felgyorsul az autó egy bizonyos sebességig, és akkor ott is most már például a Toyotánál ugye az 5. generációs hibridek vannak, ott is arról van szó, hogy például az általunk családban használt Highlander esetében is, az mondjuk még a 4. generációs, de hogy ott is az van, hogy felgyorsítja az autót, és amikor lehet, ott is az elektromos motor viszi.
Aha, értem. Tehát az már nyilván teljesen más típusú.
Városon belül is, viszont ugye bizonyos sebesség fölött azért ezt már nem tudja megtenni autópályán. Tehát ezért van az, hogy ugye városban nagyon jól teljesítenek a hibridek.
Világos. És hát nyilván a DMI, ez az I betű ott a végén, ez az intelligens
így van.
Vezérlés vagy döntés, ami alapján ugye próbál rájönni, hogy éppen mikor mit kell használni. Oké, hát ez nagyon klassz. Egyébként úgy unblock, mi a helyzet az elektromos autók, mi a helyzet a BYD-val, hogy álltok így a piacon?
Hát
itthon, persze.
Én azt gondolom, hogy talán az elektromos piacból érdemes kiindulni, és akkor ugye a BYD helyzete is, hogy mondjam, saját magát fogja igazolni, hogy ez miért néz ki úgy, ahogy. Egyrészt, hogyha a hazai elektromos forgalomba helyezéseket nézzük, akkor 2023-ban az első 9 hónapban 4200 darab elektromos autó talált gazdára.
Ez most az Össz-Magyarország?
Ez Össz-Magyarország személyautók tavaly.
Igen.
Na most ugyanez a 9 hónap idén úgy néz ki, hogy 6530 darab. Tehát egy plusz 55,6%-ban vagyunk, ami eléggé impresszív, és hogyha azt vesszük, hogy tavaly ugye az elektromos és plug-in hibrid autóknak a piaci részesedése a teljes piacból, ez tavalyi év, teljes év, az 5,1 és 5,1% volt. Ez idén most már úgy néz ki, hogy 7,3%, ez még csak ugye az első 9 hónapban az elektromos piac rész, és 4,8% a plug-in piac rész. Tehát, hogy ez is ugye azt mutatja, hogy az elektromos növekszik, és hogyha mindebben nézzük és vizsgáljuk ugye a BYD-nak a helyzetét, július, augusztus és szeptember hónapokban az elektromos piacon most már stabilan a pódium első helyén helyezkedett el a márka, tehát ugye az elektromos szegmensben dominál. Uh-huh. Most már ugye harmadik hónapja a BYD, és ugye 2024. január és szeptember között 1000 elektromos autót értékesített a márka. Tehát, hogy mint induló márka, ez egy óriási dolog
ez
szerintem.
Ez nagyon jól hangzik, főleg úgy, hogy azért Európában nem ezeket a híreket meg számokat látjuk elektromos
hát,
autózás tekintetében.
Bőven nem, tehát hogyha egy picit ugye kikacsintunk itt igen. Európára, ott pedig az van, hogy ugye a teljes piac az olyan 8 millió darabnál tart, ez ugye az első 9 hónapban, ez viszonylag tök normális, mert olyan 11-12 millió közé valahova uh-huh. azért ez csak be fog futni. Nyilván attól függ, hogy ki mennyire optimista. De azt tudni kell, hogy a szeptemberben az elektromos autók forgalomba helyezésének az aránya az 17,8% volt, ez egy tök jó adat, viszont nagyon eltér az éves átlagtól. Tehát éves szinten 5,8%-ot csökkent az elektromos autóknak a darabszáma az előző év azonos időszakához képest, és ugye éves szinten jelenleg úgy néz ez ki, hogy olyan 13,1%.
Hát de figyelj, drágultak az autók, illetve telítődött a piac. És ugye azért van egy vásárlóerő, amit át kéne valahogy
hát
törni egy gát.
Meg van, ahol lementek a támogatások, nálunk hát meg
igen,
éppen
a, így van.
Nálunk
a támogatás mérnék, hogy
ugye ezt akartam mondani, hogy itt ugye nagyon sok tényezős a dolog. Igen. Meg ugye, hogy mondjam, tehát hogy kongatják a vészharangot. Igen. Erről ugye a Gábor is, Várkonyi Gábor is már beszélt. Jó párszor, hogy ugye tényleg az elektromos lesz az irány, ebbe azért igen. most úgy kicsit megbicsaklott mindenki, hogy vajon tényleg ez lesz a jó, viszont azt fontos szem előtt tartani, hogyha szabályozói oldalról ez mondjuk máshogy is alakul, attól még a kereslet az már megteremtődött erre. Uh-huh. Tehát van, aki igenis ezt választja.
Hát kongatják
lehet,
a vészharangot.
Lehet, hogy nem a teljes átállás, vagy a teljes megoldás lesz az elektromos, de hogy lesz elektromos, az
tehát lesz egy flotta mix, amiben igen. egy bizonyos százalékot majd meglátjuk, mekkorát fog kihasítani az elektromos.
Nem tudom, micsoda, és így van.
Uh-huh. Azért mindent ugye helyén kell kezelni folyamatosan, az autóipari lobby baromi erős Európában, ugye van a Kínával szembeni kis csatározás is, ugye a kínai dotációt kritizáló hangok. Tehát van ennek sok összetevője, hogy kong ez a vészharang, és hogy mitől kong. Itt az elején vagyunk ennek, majd kiderül.
Hát igen, meg ha azt vesszük, akkor ugye itt az általad említett, ugye például vámháborúnak, ugye tényleg igen. nagyon az előszobájában vagyunk még csak, tehát majd ez érdekes lesz, hogy hova fog kifutni. Minden esetre itt vannak ezek a modellek, és számottevő érdeklődésre tartanak.
Nem először írják, vagy meg lehet is olvasni róla autós berkekben is, hogy a plug-in hibrid zsákutca, ugye ez abból ered ez a vélekedés, hogy az elektromossal akar
nehéz
járni,
az aksi, nehéz
igen, feleslegesen
az egész,
cipeli azt az egyötös motort például. Aki meg viszont azzal akar járni, az meg feleslegesen viszi az akkumulátort. És
ezt imádom.
Ugye?
Ugye mindenkinek van egy ilyen hiddel. Figyeljetek a gazdának elmondjuk azt, hogy Bambi az egy szarvas, akkor igen. teljesen kikészül.
Nem mondjuk nem véletlen, de tehát, hogy itt egy picit ugye itt a plug-in hibrid kapcsolatos, hogy mondjam, ellenérzések. Nyilván van egy része, ami azt lehet mondani, hogy jogos lehet. Viszont nagyon fontos az, hogy ez egy olyan technológia, ami vegyes alkalmazású. Tehát például agglomerációs ingázásra uh-huh. tökéletes. Hiszen városon belül a közvetlen kibocsátásodat tudod nullázni, és ott, ahol indokolt, ott tényleg ugye az elektromos motort használod, viszont ugye autópályára kevésbé való az, ott pedig egy nagyon alacsony fogyasztású benzinmotorral tudsz közlekedni. Tehát ilyen szempontból tök jó, illetve ahol még szintén jó, az a, hogy mondjam, hatótávparások és a kezdő elektromos autósoknak az átállása. Uh-huh. Tehát, hogy például én is személy szerint egy plug-in hibriddel kezdtem, és ott megtapasztaltam, hogy ugye ez hogy működik, mint
kapudrog.
Működik.
Kapudrog. Most jöttem rá.
Na tessék.
Kapudrog. Plug-in hibrid.
De tehát, hogy viccet félretéve, például lementünk Szlovéniába. És ott tapasztaltam azt, hogy a 30 millió féle alkalmazás le kéne tölteni ahhoz, hogy töltsek, stb. Tehát, hogy odafele, mit tudom én, megérkeztünk, 20%-on volt a nagy aksi. És akkor szerencsére találtam egy-két olyan lehetőséget, ahol egyszerűen lehetett tölteni, de mondjuk az útnak, mit tudom én, a felén, felesleg feleslegesen cipeltük magunkkal az aksit. És akkor direkt így utólag visszaszámoltam, hogy ez milyen fogyasztás többletet jelentett az egész hetes út során. Hát ez kilométerenként 3 deciliter, 100 kilométerenként ez 3 decilitert jelentett, tehát az 5,7 literes fogyasztásom, az felment 6 literre az út során. Ezt azért szerintem bőven túl lehet élni.
Hát ugye már eleve megtörténik, hogyha fölpakolsz egy biciklit, vagy valami hasonlót, úgyhogy
és azt még nem is vittem magammal. Ja. De tehát, hogy ez a cipelés, ez annyira azért nem egy meghatározó dolog.
De köti az ebet a karóhoz a hallgató, hogy tisztán elektromos és abszolút elég az agglomerációhoz.
Ne is folytassuk. Igen, de akkor meg csak ahhoz elég.
Igen, elég, tehát hogy jó tud lenni, én is azzal járok. Én is tudom, hogy elég, de annak, aki fél, annak ez sokkal egyszerűbb.
Meg nem csak aki fél, hanem azért az infrastruktúra is fontos.
Hosszú távon akar, vagy azonban, tehát egy vegyes üzemmódban, például országon át kell menni, akkor nem biztos, hogy én ezt vállalom, hogy mindenhol töltögetek.
Igen, de tehát, hogy nem azt mondtam, hogy az elektromos nem jó,
igen.
Azt mondtam, hogy a plug-in hibrid arra is jó.
Igen, igen.
Szerintem ez a vita ez úgy dől el, hogy és ez a legfontosabb ebben az autókérdésben, hogy ez nem egy fekete-fehér
ez
téma.
Ez úgy dől el, mindenki megveszi azt, ami magának megfelelő. Kell.
Pontosan, kész. Tehát ez nem egy fekete-fehér téma, igen. Hanem például ahol nincs a kiépítve rendesen az infrastruktúra, és problémás a töltés, ott hiába agglomeráció.
Persze.
Hát most érted, otthon nem fogsz, jaj, azt mutatja, hogy 5 kilométer, és akkor még el kell mennem le ide, meg oda, meg mit tudom, tehát ez nem jó. Tehát...
Hát az a lényeg, én azt szoktam mondani, hogy az embernek, de ezt már itt is elmondtam szerintem párszor, hogy az évnek a 95%-ára kell felkészülni, amikor és ahogy használom az autót.
Igen.
Ha otthon vagy a munkában tudom tölteni, akkor az elektromos is tök jó lehet. De hogy ehhez egy megfelelő tudású autót is kell választani, mert ez én távaimhoz alkalmas, most már azért szinte minden elektromos autó tudja.
Na most az európai piacról beszéltünk, és az ottani megbicsaklásról, vagy hát kicsit így visszafordulásról, viszont a párizsi autószalonról beszélgettünk itt a műsorban is, és a BYD-nek bemutatkozott ez a C-Lion 7-es modellje. Ez mit tud? Hogy mutatkozott be? Milyen volt a fogadtatás?
Hát egyrészt én azt szoktam ilyenkor nézni, most sajnos nem jutottam ki, viszont az előző párizsi autószalonon kint voltam, de én ott tapasztaltam meg, azt szoktam nézni, hogy melyik stand körül mennyien vannak. És itt is most a képeken látszott az, hogy a BYD-t azt ledominálta az érdeklődés. Tehát, hogy nyilván egy újabb szintű fókuszt helyeztek rá, hiszen ott volt például Stella Lee is, a BYD ügyvezető alelnöke, aki ugye szintén prezentált magán a bemutatón, de az is emelte ugye az eseménynek a színvonalát, hogy egy olyan autót mutattak be, ami azért már egy kicsit olyan másfajta jellegét is festi a BYD-nak, hogy ugye ez egy sportos és stílusos SUV, aminek, hogyha a tudását még nézzük, ugye 4,5 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/h, illetve már ugye egyenáramú DC töltésről 230 kW-tal is lehet tölteni. Tehát ez már egy olyan ilyen, hogy mondjam, flagship modell tud lenni, vagy ilyen előjáró, ilyen névjegy, hogy erre azért mindenki fel tudja kapni a fejét. Meg hát az elég szubjektív, de szerintem jól néz ki.
Igen, nem mellesleg. Emellett egyébként még mi van a márka tarsójában?
Hát ami most a különös aktualitásunkat adja, az, hogy tegnap volt a hivatalos sajtó bemutatója hazai, a BYD CU DM-nak, ugye a plug-in hibridnek, illetve a BYD Tangnak is, ami gyakorlatilag Tang, de szerintem Tang. A magyar neve az Tang lesz,
igen,
mert hogy ez egy 7 személyes SUV, tehát ez egy batár.
A Superb-öt se tudjuk kimondani, ezért Super B.
Igen, ez a Tang, de szerintem, tehát hogy a beceneve az fixen, igen. Tang lesz, mert hogy eléggé méretes. Ez egy 108 kWh-s aksival felszerelt autó, amivel a VLTP vegyes hatótávja 530 km. Tehát, hogy egy elég méretes autó, ugye 7 személyes SUV, és ez is ugye töltését tekintve váltóáramról 11 kW-tal, viszont egyenáramról ugye gyors töltővel vagy villámtöltővel ugye 170 kW-tal is tölthető, ami azt jelenti, hogy 30-80%-ra 30 perc alatt fel lehet tölteni egy ekkora autót, ami már nem rossz, ugye ez is összkerekes, és a Tangnál az egy óriási fegyvertény, hogy ezt is besófolták az állami támogatott autók körébe, tehát 25,4 millió forintba kerül, és erre is igényelhető a 4 milliós állami támogatás.
Jó.
Szóval ez van így mind.
Ez van így mind, és akkor még maradt még egy-két percünk nálatok konkrétan. Van-e valami így a Schillernél a tarsolyba?
Hát
új
nyilván,
szalon, igen. Szalonon belül újdonság.
Szalonon belül nálunk annyi fog történni, hogy ha már ezek
fények.
A... Hát azok is lesznek hamarosan, de azért jelezném még, hogy október van.
Ez ellen nem tudsz küzdeni. Tehát, hogy,
én próbálok.
Minden tiszteletem, de sajnos az ilyen.
Szóval a karácsonyfák még nem kerültek le a szalonokba, viszont úgy van, hogy ha már ez a két modell megjelent, és így az év végére ez egy exkluzív élményi szeretnénk, hogy varázsolódjon. 24-én tartunk például a CU DMI-nak és a BYD Tang megjelenésének egy autentikus tea délutánt a szalonunkba, úgyhogy bárkinek van kedve, akkor szívesen látjuk. És november 9-10-én pedig tartunk egy nyitott hétvégét, ahol a család is szórakozhat, tehát számtalan izgalmas játékkal is készülünk, illetve nyereményekkel, meg hát tesztvezetéssel, hiszen az összes BYD modellt ki lehet majd próbálni az utakon, és ráadásul majd holnaptól kezdve már hirdetjük is, hogy milyen speciális ajánlatunk van, jó lesz.
Na jó, oké, klassz. Oké,
szuper.
Örülünk, és köszönjük annak is szépen. Persze, hogy ellátogattál ismét hozzánk, köszi szépen még egyszer, és
én is köszönöm.
Szép napot neked. Schiller Márk volt a vendégünk, a Schiller Autócsalás stratégiai és marketing igazgatója.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat együttműködő partnere az MBH Bank Corporate. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Egyik születésnaposunk Catherine Deneuve. Eredeti nevén Catherine Fabienne d'Orléac. Francia színésznő, és ne tessék megírni, hogy hogy kell pontosan ejteni. Jó, köszönjük szépen. Azt mondta egy alkalommal, hogy egy nőnek intelligensnek kell lennie, karizmatikusnak, humorosnak és kedvesnek. És én ugyanezeket várom el a férfiaktól. Ugye? Kemény kijelentések ezek, és jól rávilágít arra, ugye, amikor mi férfiak szépen elvárásokat támasztunk a nőkkel szemben, megmondjuk, hogy ő nekik mennyire top, szuper, intelligensnek, karizmatikusnak, humorosnak kell lennie, hát ők ezt ugyanúgy elvárják tőlünk, úgyhogy ennek megfelelően tessék viselkedni.
Főleg az intelligenciát. Igen. Így van. Köszönjük szépen a francia. A karizmát, az nagyon fontos. Na, ez nagyon jó, hogy mondtad.
Legyen a férfinek karizma.
Ezt az intelligencia hiányában szenvedő csapos nem értette ezt a poénját az egyik barátomnak, aki, hát ugye nehéz szituáció volt, mert először egy ilyen Catherine Deneuve stílusú hölgy volt a pult mögött, akinek így nagyon imponált az, hogy megdicsérte többször is a kedves barátom. Aztán jött a csapos, akiről kiderült, hogy a férje volt, és őt, hogy ezt így ellensúlyozza, hogy mindkét oldalon menjen egy bók, azt mondta, hogy de hát látszik, hogy a kedves férj urának milyen nagy a karizmája. És erre lecsapta. Tehát, hogy nem egészen értette, hogy mi az a karizma, úgyhogy sajnos ez ennyi.
Hát ilyen előfordul.
A rovat együttműködő partnere az MBH Bank Corporate. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba, ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaságrovata következik.
Partnerünk az Opten, a vállalati fenntarthatóság és céginformáció adatalapú szakértője.
Hát úgy néz ki, hogy jöhetnek a társasházi napelemek, a zöld átmeneti egyébben több energetikai jogszabályt is módosítana az energiaügyi minisztérium. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a tervezeteket, és ezek révén többek között megkönnyítenék a napelemek telepítését a társasházaknak, és láthatóvá tennék a háztartási kiserőművek termelését a hálózatüzemeltetők számára, de kiszámítható beengedélyezési rendet is ígérnek legalábbis. Hogy ez pontosan mit szól ehhez a szakma, erről kérdezzük Szolnoki Ádámot, a Manap Iparági Egyesület elnökét. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt!
Mennyiben változás ez, vagy mennyiben nem lehetett eddig társasházaknak panelt telepíteni? Nekem most hirtelen az a, nem is tudom, hogy hívjuk azt a Szőlő utcai hosszú panel sort, az a falu, vagy lakótelep falu, vagy nem tudom, annak a teteje tele van, és saját magát látja el ezzel. Tehát nekem ez annyira nem újdonság, de azért biztos, hogy ez nem ennyire egyszerű, ahogy én így első blikre látom.
Igen. Igen, ennél egyel árnyaltabb a kép. Ugye, amit ott látunk, az egyébként napkollektor. Tehát
ja, napkollektor, csak ja, az a melegvizet.
Igen, ugye az a melegvizet csinálja. Ugye volt egy időszak, hogy hát 10 évvel ezelőtt még a napelemeket keveset telepítettek, vagy 15.
Faluház, köszönjük a hallgatónak, igen.
Igen, igen. Napkollektor viszont annál többet, és ugye az ott a közös, hát az ott az épület melegvízére termel. Uh-huh. Mi ugye napelemekkel foglalkozunk, és most napelemekről van szó, tehát a társasházak tetején egyébként most is vannak napelemek, lehet telepíteni napelemet, de ugye eddig, vagy hát jelenleg a közös fogyasztásra tudunk napelemet telepíteni, uh-huh. Tehát hogyha van lift, van világítás, stb., akkor ugye van a társaságnak egy villanyórája, és a villanyórán, abból a villanyórából lesz egy olyan mérő, amiben betermel ugye a napelem, és ezt a közös fogyasztást tudjuk csökkenteni a napelemmel. Amiben most más lesz, egyébként, ha jól emlékszem, jövő szeptembertől a világ, az az, hogy egy társasházban a lakók egy része, vagy egésze, összeállhat egy ilyen kicsi energiaközösségé, ahol az ő saját fogyasztásukkal szemben elszámolhatják az általuk telepített, társaságra telepített napelemek által termelt villamos energiát. Ez azért egy radikális változás, ugye már nagyon sok mindent hallunk a sajtóból innen-onnan energiaközösségek címén, és viszonylag kevés konkrétum van még. Igazából itt is azt kell, hogy mondjam, hogy még viszonylag kevés a konkrétum, de annyi igen, annyi már van, hogy az jövő szeptembertől már működnie kell majd, lehessen ilyeneket alakítani, és ennek ugye a legmagasabb szintű jogszabály ez a villamosenergia törvény, ott most elméletileg ennek megágyaztak. Tehát itt tartunk most ebben a témában.
Nagyon jó, jónak hangzik. Mennyiben közös döntése lesz ez a társasháznak? Csak eszembe jött, én laktam egy ilyen helyen, 10 évig, abban a 10 évben nem sikerült elérni a szigetelését annak a kockának, mert nem tudtunk megegyezni társasházilag. Itt mi a helyzet?
Én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül lesz sokkal egyszerűbb. Itt ugye a társasháznak, a lakóknak, vagy a lakók egy bizonyos körének, ugye akik szeretnének egy közös napelemet csinálni, és a társasháznak kell majd megegyezni abban, hogy erre a társasházra mi mondjuk, lakunk benne mondjuk 10, mi 5 rakhatunk-e napelemet. Tehát teljesen igazad van, ez biztos, hogy nem lesz egy egyszerű menet sok esetben, néha meg valószínűleg könnyen át fog menni.
Világos. Mikor indulhat ez? Említette egy dátumot, mert ugye per pillanat ez egy ilyen javaslati szinten van, és társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetként kell kezelni.
Igen, ha ebből törvény is lesz, az is, ahogy mondtam, ez csak a keretrendszert állapítja meg, tehát itt egy csomó részletes, az alacsonyabb szintű jogszabályt, meg szabályzatot kell még módosítani, de elméletileg én úgy tudom, hogy a cél az 25 szeptember.
Ugye jó, itt a döntésről beszéltünk, ugye arról a mechanizmusról, hogy kinek kivel, hogy kell megállapodni. A finanszírozási oldalra mennyire vannak felkészülve a társaságok, mennyire kell erre esetleg egy külön alapot létrehozni, vagy ott, ahol van felújítási alapot, abba belefér, hogy...
Igen, ez lehet, hogy nem jött át az előbb elmondottakból, de itt nem a társasház ruház be. Tehát itt a társasháznak egy bizonyos köre, akik szeretnének napelemet.
Ja.
Vagyunk 10 a társasházban, és 5 összeállunk egy társasházi.
Igen, ez furcsa is volt, hogy összeállunk egy páran, és megmondjuk, hogy a társasház vegyen nekünk napelemet. Oké, értem.
De hát ez lehet a társasház is, ugye? Tehát azért... Azért kezeljük helyén ezt a dolgot, ugye a társasházak és a családi házak napelem szempontból abban különböznek nagyon, hogy arányosan per lakó vagy per háztartás nagyon kevés a tetőd egy társasházban. Tehát ugye még egy családi házban elég nagy tetőd van, fel tudsz szakni egy olyan rendszert, ami még a régi szaldó elszámolásban annyit termelt, mint amennyit elfogyasztottál, ez tök szép, tök jó volt, de társasházban kevés tető van. Tehát az, hogy a panelházakon sok napelem lesz, ilyen illúziónk nincsen. Eleve a panelházak tetője tele van antennákkal, meg eléggé tagolt.
Ja.
Tehát amit oda föl lehet rakni, az nagyon kevés. Na most, hogy az ki és hányan fogják kifizetni, és azok ugye fel tudják használni, el tudják számolni a saját fogyasztásukkal szemben. Valami, de nem sok. Azért ezt így meg kell jegyeznem.
Hát igen, és még egy csomó kérdést felvet, hogy mi van akkor, hogyha, mert hogyha valaki nem tudja kifizetni, nincs olyan anyagi helyzetben, de mondjuk eladja a lakást, beköltözik valaki más, ő szeretne csatlakozni, akkor az hogy lehet, hogy vállalhat ebből hát, részt? Igen.
Így van. Ezek a bonyolult kérdések.
Bonyolult kérdések, aha.
Igen. Amit ez a jogszabály nyilván nem tud kezelni. Ez a jogszabály azt tudja kezelni, hogy, vagy hát ez és majd a követő szabályzatok azt fogja kezelni, hogy összeállhassanak egyáltalán, és elszámolható legyen az az áram, amit termelünk a tetőn, a mi kis lakásunk fogyasztásával szemben. Tehát ez egy nagyon jó dolog, de ugye itt, tehát ez nem váltja meg a világot, de végre társasági szinten lehet privát napelemet. Tehát egyébként
igen, és ez se kevés, mert beszélgettünk mi is az energiaközösségekről, és ugye ott is szó volt, a szakértő elmondta, hogy azért ennek főleg ilyen jogi, szabályozói problémák nehezítik, hogy ezek létrejöjjenek, és nagy számban megjelenjenek. Ezt segíti most ez a javaslat, hogy itt legalább működjön.
Így van. Igen. Ez az egyik mellékága ennek.
Oké. Nagyon szépen köszönjük hogy szépen. Beszélgettünk erről, így már világosabb a dolog, majd még nyilván lesz, vagy keríthetünk erre sort, hiszen a céldátum még messze van, addig még módosulhat, és ugye társadalmi egyeztetés alatt van a tervezet, úgyhogy még lesz ennek folytatása. Nagyon köszönjük még egyszer, szép napot kívánunk.
Köszönjük.
Szia.
Szervusz.
Szolnoki Ádámmal, a Manap Iparági Egyesület elnökével beszélgettünk arról, hogy jöhetnek a társasházi napelemek.
A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncon és iparágokon átívelő gazdasági modell, melyben nincsenek hulladékok. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el. Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
És a városi teherforgalomról lesz szó, hogy mennyire zöldíthető, mert egyre több európai városhoz intézkedéseket, érdemi intézkedéseket a városi teherszállítás környezetbarátabb átételéért. Lukács Andrással, a levegő munkacsoport elnökével beszélgetünk ezekről. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Hallgatókat.
Na nézzük, mit lehet ez ügyben tenni, illetve mennyire súlyos a probléma, mennyit tesznek hozzá a környezetszennyezéshez ezek a kis teherautók, amik a városon belüli áru elosztást, logisztikát végzik?
Sok mindent lehet tenni, mindjárt beszélek, és hát körülbelül a felét teszik ki a városi szennyezésnek, és nagy mértékben hozzájárulnak a parkolási problémákhoz és a dugókhoz. És ezt viszonylag egyszerű módszerekkel rövid idő alatt, tehát nem egy nap alatt, de mondjuk 2-3 év alatt jelentős változásokat lehet elérni, és nem is olyan óriási befektetésekkel. Erről számos tanulmány készült, például a Budapesti Műszaki Egyetemen készült egy olyan tanulmány, amely szerint a legtöbb esetben akár felére lehetne csökkenteni egyszerű módszerekkel a járművek által megtett kilométereket, tehát a furgonok által megtett kilométereket. Vagy egy másik tanulmány szerint, amelyet az Európai Kerékpáros Szövetség megbízásából készült, kimutatta, hogy a kis csomagszállítás 50%-át is át lehet a termék kerékpárra. Egyébként erre van már jó példa Magyarországon, Budapesten is, az 5. kerületben, ahol egy teherautóval viszik egy úgynevezett konszolidációs központba, tehát egy ilyen áruraktárba az árukat, és onnan főleg teherkerékpárokkal, elektromos teherkerékpárokkal viszik szét a kis csomagokat, és töredékére csökkentve a környezetszennyezést.
Ha ez egyszerű és nem túl erőforrás igényes, akkor miért nem megy ez gyorsabban, mert akkor ez nem csak egy környezetvédelmi vagy környezeti probléma, hanem egy gazdasági előny is lehetne annak, aki az áruszállítást végzi, vagy akár az áruforgalmazást.
Valóban, de egyrészt ez beruházás igényes, szervezés igényes. Aha. Másrészt pedig, amikor különböző cégek végzik a szállítást, ezeknek össze kellene hangolniuk a tevékenységüket, és hát ez nehezen megy. Itt az önkormányzatnak lenne óriási szerepe, tehát az önkormányzat nagyon sokat tud tenni. Egyébként készült kormányok, tehát például Budapestre készült egy logisztikai koncepció, ami nagyon részletesen leírja, hogy mit lehetne tenni, és mit kellene tenni. A probléma az, hogy a döntéshozók úgy látszik nem nagyon ismerték fel a problémának a jelentőségét. De akikkel beszéltünk, most mindegy, az általános elég ez a vélemény, hogy hát azért most is eljut az áru az üzletekben, mi itt a probléma. Uh-huh. Egyébként a gond eléggé megnövekedett az utóbbi években, hát különösen ugye a COVID alatt és azt követően, és nagyon sok a kis csomagszállítás, tehát nagyon sokan ugye interneten rendelnek meg dolgokat, és ez nagyon nagy mértékben megnövelte a forgalmat, és hát látok, jók ugye lépten nyomon, hogy ezek az áruszállítók tilosban parkolnak, és hát a rendőrség nem bünteti őket, és hát lehet, hogy jól is teszi, mert hogyha sorozatosan büntetné ezeket, akkor hát leállna az áruszállítás. Tehát nagyon nehéz a helyzet. Ennek a megoldása pedig az, hogy dedikált parkolóhelyeket kellene létrehozni az áruszállítás részére, legalábbis bizonyos időszakokra, hogy tényleg meg tudjanak állni.
Igen. Gondolom, mit már beszélgettünk elektromos autózásról a mai műsorban is, meg persze már egy csomószor, de gyanítom, itt is lenne nagy szerepe, vagy lehet nagy szerepe, vagy van nagy szerepe ott, ahol jó példaként ezt föl lehet hozni, hogy már működik az elektromos teherautóknak.
Tehát ez egy sokkal nagyobb beruházás, hogyha ugye általánosan el akarják terjeszteni, és hát számos problémát nem old meg, például a parkolás problémáját, vagy a dugók problémáját, tehát itt, és ez egy sokkal hosszabb és költségesebb folyamat, tehát most elsősorban arra kellene összpontosítani, amelyik ilyen hosszú ideig tartó és nagy költségekkel járó beruházásért rövid időn belül, tehát mondjuk 2-3 éven belül tudna jelentősen változtatni a helyzeten. Egyébként egy másik probléma, ami ezzel összefügg, és ami szintén nagyon sokat segíthetne, ez egy parkolási reform, ami tulajdonképpen most már folyamatban van a különböző kerületeknél. Tehát az, hogy mindenütt autók foglalják el a parkolóhelyeket, és hát emiatt se tudnak megállni ezek az áruszállító járművek. Tehát ugye általánosan elfogadott az a szakmai vélemény, hogy olyan parkolási díjakat kell megállapítani, hogy az adott területen, mondjuk egy háztömb körül, vagy tehát egy nem túl nagy területen belül mindig legyen legalább 15% szabad parkolóhely. Mm. Hát ezt akkor, ha ilyen parkolási díjakat alkalmaznának, akkor ez a probléma. Tehát, hogy nem találnak helyet az árufúvarozók, meg a megoldódna.
Még csak nagyon röviden elfogyott az időnk. Európában hol van erre jó példa? Egyébként hol működik ez jól? Talán ez a last mile delivery, azt hiszem ez az utolsó fázisú szállítás.
Nagyon sok példa van nyugat-európai városokban. Az a tanulmány kapcsán beszélgetünk. Sok ilyen várost, Amsterdamtól kezdve, nem tudom, angliai városokig, sok város.
Tehát ez létezik, van rá megoldás, tehát és van rá
tapasztalat. Léteznek jó példák, ezeket számba kell venni. Egyébként erre hivatkoznak már említett budapesti tanulmányok is.
Világos. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk erről, fontos téma ez. Szép napot kívánunk, jó munkát!
Köszönöm.
Minden jót. Lukács Andrással, a levegő munkacsoport elnökével beszélgettünk a városi teherforgalom lehetséges zöldítéséről.
Innen oda ennyért, onnan ide annyért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztikai rovata következik.